Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. Nyitott ajtók mellett szeretném kérni. Elfoglalva énekeljük a 345-ös számú dicséretünket az első 4 versével. Így kezdődik: Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, hogy megvan írva Lukács evangéliumának 10. részében, a 17. verstől. Visszatére pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Ő pedig mondanékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Íme adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. De ne azon örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Köszönjük, hogy kegyelembe fogadtál bennünket, és a te hűséged kegyelme tart. Megvalljuk előtted, hogy tudjuk a mi életünknek nyomorúságait, bűneit, és tudjuk, hogy nem azért neveztetünk igaznak, mert mi igazak lennénk, hanem a te igazságod nekünk tulajdonítatik. Bűneinket csak a te véred fedezi el. Köszönjük, hogy az édesatyánk te rád néz. És mert neked adott, benned lát minket. És rajtad keresztül szól és szólít, hiszük, hogy ma is, itt is újra. Kérünk téged, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében, hogy eleveníts meg minket a te ígéreted szerint. Ő érette. Amen. Igehirdetésre készülve a 172-es számú énekünket énekeljük, szűkölködünk nagymértékben segedelem nélkül. A gyermekeink most indulnak ki a gyermekisten tiszteletre. Azon órában örvendezett Jézus lelkében, és mondta: Hálákat adok neked, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én Atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az Atya, és kicsoda az Atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. És a tanítványokhoz fordulván mondta ő maguknak: Boldog szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. A gyülekezet foglalja a helyét. Az elmúlt héten, egész héten arról szólt itt közöttünk az Istennek ígéje, hogy Hogyan értékeli az Isten az emberek imádságát? És mert hívő közösségekben szólalt meg az Isten beszéde, egyik meglepetés a másik után érte az embernek a lelkét, mert elmondta, hogy mennyi rossz imádságot mondanak az úgynevezett Istenbe hívő emberek. És odaálltunk az Isten igének mértéke alá, és meghallgattuk, hogy mit, hogyan minősít maga az Isten. Mert ugye nyilvánvaló mindenki előtt, hogy Jézus tudja, hogy mi az a fajta imádság, ami az Atya előtt elfogadásra talál. Jézus tudja, hogy mi lakik az emberbe, hiszen ő itt járt a Földön. Jézus tudja, hogy nem ismeri az ember az Istent. Jézus tudja, ezért elmondta, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Jézus tudja, hogy az Istennek kegyelme, az megmutatkozik cselekedetekben, nem csak szavakban. Ezért bemutatót tartott egész életével. Az Istennek szentségéről, valóságáról, erejéről, hatalmáról, irgalmáról, bűnbocsánatáról. Aztán pedig minősítette az ember. Így elmondja azt, hogy imádkozni kell az Isten gyermekeinek, és elmondta a mérték egységet is, hogy meddig. Amíg az ügyét Isten meg nem oldja. És hozta a hamis bíró példáját, ahol egy gonosz, Isten nem félő, emberrel nem törődő bíró elé vitte az ügyét egy asszony, és vitte addig, amíg a bíró az ő ügyét meg nem oldotta. És megállapítottuk, hogy a mi életünk nagyon sokszor elfogadja a kudarcot, hogy könyörög valamiért valameddig, aztán abba hagyja, hogy hát Isten nem hallgatott meg. És azt mondja, könyörögni addig kell, amíg az imádság nem csak meghallgatásra, hanem beteljesítésre talál. Ha egy gonosz bíró megtette, hogy az asszonynak a kérését teljesítette, mennyivel inkább a ti atyátok, aki tudja, hogy mire van szükségetek. A második este arról szólt, hogy vannak kételkedő imádságok. A kételkedésnek Jézus egy különös mércét adott. Mitől kételkedő a kételkedő imádsága? És azt mondja, hogy mert két szívű az ilyen ember, és álhatatlan, mint a víz. Az ilyen semmit nem kap az Istentől. Szokták mondani, hogy aggodalmaskodok. Isten azt mondja rá, két szívű vagy. Aggodalmaskodok, féltem ezt és féltem azt. Azt mondja az Isten, nem, álhatatlan vagy, mint a víz. Te most hiszel bennem? Hiszed, hogy én az örökkévaló Isten vagyok? Hiszed, hogy nékem van mindenre hatalmam és erőm, és te akkor engem úgy szólítasz, mint akitől azt kéred, hogy a te tejhatalmadnak a segítségét kérem. Akkor miért kételkedsz? Akkor miért aggodalmaskodsz? Bár tud bánni az aggodalmas szívűekkel. Jézus mégis fehéren feketén mondja, hogy az ilyen ember tisztítsa meg a kezét, aztán tisztítsa meg a szívét, aztán térjen vissza az Úrhoz, és higgyen benne. Hívők között szóló ige hirdetések voltak. Azok hallották, akik imádkoznak és ima életet élnek. A harmadik este az ember arra gondolta, hogy most jön valami szent simogatás, valami gyönyörűséges lélek üdítő szó az Istentől, hát jött. És azt mondja, hogy a képmutató imádkozó. Akinek a szíve gyakorlatilag arról beszél, hogy ő önmaga értékelésében magát tökéletesnek tartja. De nem elég, hogy magát tökéletesnek mondja, és igaznak tartja, a másikat közben semmibe sem veszi. Ide jött hozzánk egy férfi 3 évvel ezelőtt. 2,5 év eltelte után oda jött hozzám, és azt mondta, hogy semmibe vesznek engem ebbe a te gyülekezetedbe. Bejövök, itt vagyok, meg se szólítanak, azt se tudják, ki vagyok, nem is érdekli őket, semmibe vesznek. Gondoltam, nem csak ő van egyedül így, hanem sokan úgy gondolják, hogy eljövök a templomba, beszélek az Istennel, Isten beszél velem, azt mondjuk, hogy egy nép vagyunk és egy test tagjai, és közben senki nem törődik velem. Akkor az imádság, hogy egyek legyünk, hogy egymást szeressük, az csak szó. A valóság az, hogy a hit gyönge, bukásra ítélt, képmutató, mert a háttérben a szív nem törődik senkivel. Csak önmagával. Önnön állapotával. És mondja a képmutató imádkozóról, hogy a magukban elteltek, ezek soha meg nem elégítettek. Soha. Jézus nevesíti őket, hogy farizeusok. Nevesíti őket. Az írást ismerik, a szó a szájukban ott van, de a szívük az Istentől távol jár. Aztán értelemszerűen következett a pénteki igehirdetés, hogy mindenekben hálákat adjatok. Tehát kérdezem én, akinek a imádságot feladó szíve van. Aki csalódott az Istenbe, hogy az ő imádságát nem hallgatta meg. És elném. Az aggodalmas szívű, aki két szívű és minden útjában állhatatlan. A képmutató, hogyan tudna mindenekben hálát adni. És itt van ez a mai vasárnap, amikor újra megszól Istennek az igéje, és azt mondja, hogy akkor nézzük meg, Jézus hogy csinálta. Azért miért rátérnék erre, egy más típusú pár szót is szólok. Két nagy kísértése van a hívő életnek, a siker és a sikertelenség. Mind a kettő Jézus parancsának a teljesítése vagy nem teljesítése alapján jön létre a hívő emberben. Ha nem tudja teljesíteni Jézus parancsát, átéli a sikertelenségnek minden érzetét. Ha pedig teljesíti Jézus parancsát, időnként fejébe száll egy kicsit a gőg. Hogy amíg más nem tudta megtenni, azt én igen. Még mielőtt valaki azt hinné, hogy filozófikus megjegyzést teszek, hadd mondjam el, Jézus kiküldte a 12 tanítványát, és parancsba adta nekik, hogy az evangéliumot hirdessétek, betegeket gyógyítsatok, ördögöket űzzetek, és a 12 kudarcot vallott. Az ajtót meg kéne nyitni. A 12 ből 3-at elvisz Jézus magával föl a hegyre, a megdicsőítést bemutatja nekik, elváltozik láttukra és előttük, és fehér volt, és fénett a ruhája, emlékeztek rá. A 9 pedig odalent marad, és odajön hozzájuk egy férfi, egy apa, aki hozza a fiát, aki ördögtől megszállt gyerek volt, dobta tűzbe, vízbe, azt mondta valaki epilepsziás, beteg volt, és megszállt volt. És nem tudják meggyógyítani. Jézus lejön a hegyről, És a kilencét látja, hogy ott téblábolnak, tehetetlenül parancsot kaptak, hogy ördögöt üzzenek, gyógyítsanak beteget, és nem tudnak mit kezdeni azzal az állapottal. És azt mondja rájuk kiáltva, kicsiny hitűek, meddig foglak még elszenvedni titeket? És átélik a szégyent és a kudarcot a tanítványok, hogy tehetetlenek voltak, pedig fölhatalmazásuk volt, pedig Isten a maga lelkét adta beléjük, és mégsem tudtak eleget tenni Jézus kérésének. Rögtön meg is kérdezem, hogy sikerül neked teljesítened a krisztusi parancsot, mely szerint elvendén tanítványát teszel másokat. A kudarcát vagy a sikerét éled át a te hívő életed klasszikus küldésének. Ugye az asszony népnek aztán külön parancsa is van az Istentől, ha valakinek hitetlen férje van, azt mondja, hogy ne beszélj neki, hanem éld elé a Krisztust. Mert te magad az Istennek írott igéje vagy. A pogányok felé te magad vagy Istennek a levele. Te vagy a Biblia. Ahogy te élsz, ahogy te szolgálsz, attól kéne hitre jutni a hitetlen félnek. Hogy éled át az életednek a szolgálatát, sikernek, kudarcnak? Nehogy azt higgye valaki, hogy a 2000 évvel korábbiról szól ma az Isten közöttünk csupán. Aztán kiküldi Jézus a 70 tanítványt. Nem véletlen a 70-nek a jelentése. Ők tudták a 12 kudarcát. Híre ment, hogy nem tudtak meggyógyítani valakit. És a 70 boldogan jött vissza és elmondja, még az ördögök is engedtek nekünk. Nekik nem, nekünk igen. Mert tudjátok, a hívő életben nincs a másik fölé kerekedési vágy. A hív élet teli van alázatos szentséggel. Ezeket Jézus pillanatok alatt a mennyei rend rendtartásába visszarántja. Azzal kezdő, hogy én láttam a sátánt, mint villámlást lehullani az égből. Én láttam. Ti nem láttátok és nem tudjátok. Ezért azt sem tudjátok, hogy amíg az egyik oldalon elkergetek egy életből, addig a célpont ti vagytok. És amikor az Isten nagy dolgot cselekszik veled, a sátán éppen téged támad vissza. Ha nagy dolgot cselekszik általad, a sátán éppen a te lelkedet célozza meg. A te szívedet, te gondolatodat. És két alapvető támadása van a sátának, az egyik. A dicsőség lopás. Uram, még az ördög is engedtek nekünk. És ettől örvendelve, és mondja, ennek ne örüljetek. Ezért hálát adtok. Hogy kaptatok rá felhatalmazást, hogy kígyókon, skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erején. Ez hálaadást igényel. Aminek örüljetek, nevetek fel van írva a mennybe. Ne annak örülj, amit te teszel, azért hálát ad. Annak örülj, amit ő tett, te érted, és amit ő tesz, te veled, szüntelen. Hogy minden méltatlanságod ellenére nem hajít el. Hogy minden bűn és nyomorúság ellenére újból jön, mintha nem nyomorult lettél volna. És helyreállítja a hitedet, a lelkedet. Föl van írva a neved a mennybe. Már ennek még nem tudsz örülni. A kisebbet nagyobbnak látod, hogy az ördögi lelkek engednek neked, pedig mindennek mélye és magassága és tartalma, hogy a te neved fel van írva az életkönyvében. És Jézus hálát ad. Nézzük, minek ad hálát Jézus. Azt mondja, hogy atyám, hálát adok néked, hogy ezek elrejtettek a bölcsek és az okosok elől. Nemrég voltam egy gyülekezetben, lelkipásztor testvérem mondta, hogy te az értelmiséget is sikerült megnyerni. Egyetemi professzor is jár már a gyülekezetbe. Mondtam neki, nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Mert megjelenti a titkot a kicsiknek, a megvetetteknek, és elzárja a titkot a magukat bölcsnek gondolók előtt. És hálát ad Jézus, hogy nem mindenki a hit. Óriási aggyal nem lehet neki menni az Isten kegyelmének. Nem lehet tudni és érteni. Nem lehet tudni, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Atya. És így mondja, megjelentem a kicsiknek, a kisdeteknek, hogy ki vagyok én és ő kicsoda. Fölteszem a második kérdést. Elzárta előled? Mert oly okos és bölcs vagy a magad szemébe. Vagy kinyitotta neked a titkot, és megjelentette, hogy én vagyok a te megváltód, aki pedig engem küldött hozzád, az a te édesatyád. Megjelentette neked a titkot. Azt mondja, boldog szemek, odafordul a tanítványokhoz és közli, az Istennel beszélt, hogy hálát adok neked, atyám, odafordul a tanítványhoz, boldog szemek, akik láthatják mindezt. És itt szeretnék néhány olyan dolgot mondani, ahol én nagyon hiszem, hogy sokan már ezzel ismerősök vagytok. Tudjátok, hogy a feltámadott Jézus Krisztus úgynevezett uralkodó korszakának vagyunk már mi a gyermekei. Nem a bibliai testben itt járt Jézus korszakának, hanem a feltámadott Jézus, a mennybe ment Krisztus uralkodásának korszaka gyerekei vagyunk mi. Ennek a korszaknak van három különös jellemzője. A feltámadott Jézus képes úgy lenni valakikkel, hogy nem fedezik fel, hogy ott van velük. Mennek Emmaus felé, és így mondja, bezáratott a szemük, és nem fedezhetik fel, hogy Jézus van mellettük. Ez egy különös dolog. Hirdethetik az evangélium. Ott van az Isten az ő szent lelkével és igéjével. És mégis bezáratatik a szem, és nem fedezheti fel, hogy itt van Isten köztünk. Aztán a második nagy titok, amikor megnyitja a szemet. És valaki hallgatja az Istennek igéjét, ott van Istennek a szent lelke, és tudja, biztosan tudja, mert átéli a valóságát, hogy itt van Isten köztünk. Amiről most szólok, igazán az a harmadik. Amikor valakinek a szeme még zárva, hitnek a szemével még nem lát, de gerjedezik a szíve az Isten szeretetének jelenlététől. Amikor elmegy az Emmausi tanítványokon, ezt mondják, nem gerjedezett a szívünk, amíg hallgattuk őt. De látóvá lett a hit. Testvér, átélette veled az Isten kegyelme és szerelme, hogy megszólított az ő igéjével és munkába fogott a szent lelkével, és te azt érzékelted, hogy gerjedezik a szívem az ő jelenlététől. és nyilvánvalóvá tette benned, hogy szeret téged az Isten. Amikor azt kérdezem, hogy a titkot, hogy kicsoda az Atya, és kicsoda a Fiú, az öveinek megjelenti, az azt jelenti, hogy ott és akkor az a lélek az Isten jelenlétének kegyelmes szerepetébe emelteti. Ott gyógyul a szív, és ott épül a lélek. Isten szent lelke fogja meg, és ragadja meg. És itt születik a hálaadás. A hálaadás mindig az Istentől megragadottság állapotában születik. És abban a percben, hogyha ezt a mondatot most már jól hallod, mindenekben hálákat adjatok, az azt jelenti, hogy el nem hagytalak téged. Én veled vagyok. És ha a szemed be van zárva erre, és ha a lélek nem gerjedez benned, akkor mondd el, Uram, köszönöm, hogy azt ígérted, hogy velem vagy a világ végezet. Kérlek téged, hadd éljem át jelenléted csodáját, közelséged valóságát. És a válam nem távoztam el tőled. Mi van, ha az ember bűnbe van? A bűn megoldja Istennek szent lelkét. A szent lélek a bűn bűnbánatáig nem gerjeszti a lelket. Meg kell alázni magát a bűnösnek józan fejjel. Mégpedig tanult, Istentől tanult világosság és bölcsesség. Ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Ezért van az úrvacsorakor a bűnbánat imádság. Ma azt kérem tőled, hogy a magadért mondd majd neki. Ami a szívedet köti, ami a lelkiismeretedet a sárba tapossa, amivel azt éled át, hogy lelkem a porhoz tapad, te kiáss tovább, eleveníts meg a te ígéreted szerint. Hálákat adok néked, Atyám, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és okosok elől, de a te kisdedeidnek, a te gyermekeidnek megjelentette. Mert senki nem tudja, kicsoda az Atya, csak a Fiú, és kicsoda a Fiú, csak az Atya, és akinek a Fiú ezt kijelenti. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és Jézust, akit te elküldtél nekik. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Uram, azok azokat a perlekedéseinket és lázongásainkat. Ha kértünk valamit, talán régóta vagy soká, és nem kaptunk rá választ, és abba hagytuk az imádságot. Kérlek téged, hogy a családért való imádságot, a bölcsességet hozzá add vissza minden családfőnek a szívébe, hitet a lelkébe, hogy imádsága meghallgatásra talál. Abbahagytuk a bűnbocsánatról szóló imádkozást is, amikor vallást teszünk neked, hogy ellenünk vétkezőknek a bűnét megbocsátjuk. Oly sokszor dédelgetjük a sértettséget és a fájóvá tett lelket. Ezért önnön gyógyulásunk akadályai mi vagyunk. Könyörülj rajtunk, hogy meg tudván tagadni magunkat, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani képesek legyünk. Kérünk téged, hogy minden ígéret megszegésünkért, minden fogadalom megszegésünkért, ne azt az átkot bocsásd ránk, amit az Ószövetségben ezekre jelentettél, hanem kérünk téged Jézus Krisztusért, könyörülj rajtunk, és bocsásd meg a mi bűneinket. És kérünk, hogy ne csak tisztíts meg, hanem erősíts is meg, hogy a szavunk valóban álljon előtted, és igaz élet legyen. Bocsásd meg a kételkedő és aggodalmaskodó szavainkat, az álhatatlanságunk miatt. Uram, magunkat mindannyian karakternek tartjuk. És amikor te megítélsz bennünket, hogy milyen karakter az, ha még az egyetlen valóságban sem képes hinni igazán, és nem mer kérni hittel, bocsásd meg a hitetlenségünket. Hozzuk hozzád a sok arcúságunk képmutatásai. Könyörülj rajtunk és bocsásd meg nekünk. Ó, hányféleképpen ismernek minket. Te pedig azt mondtad, hogy egy arcod legyen. Egyre inkább csak egy Krisztusi. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy így legyen. Uram, úgy tudjuk a bajt, úgy tudjuk a keserűséget mondani és fertőzni vele másokat. Úgy elszoktunk a hálaadástól. Mert elszoktunk a jelenlétettől, a vezetésettől, a valóságtól, hogy el nem hagy minket. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért. És eleveníts meg minket a te ígéreted szerint. Végül pedig köszönetet mondunk neked, hogy mindeznek a nagy bűnöknek elkövetése ellenére te a kijelentett szabadnak eleget teszel, és te hű maradtál. Köszönjük, hogy benned van bűneinknek bocsánata és az örök élet. Légy áldott érte. Köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük a te lelkedet. Légy áldott érte. Amen. A ráfelelő éneket énekeljük. A 475-ös számú énekünk első versét. mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki te rád az én irgalmasságomat. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátással.